Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked a mai napot, köszönjük, hogy eljöhettünk a te házadba, köszönjük, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged. Valljuk, atyánk, hogy te vagy ennek a világnak a világossága, és világossága te egyszülött fiad is, és a világosság lelke a Szentlélek. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki világosságot adsz, és a te igéd által megvilágosítod előttünk az igazságot, a valóságot. Köszönjük néked, hogy te világosítod meg előttünk, hogy te ki vagy és milyen vagy, miket cselekedtél és még miket cselekszel. Te világosítod meg előttünk legnagyobb tettedet, a Golgota keresztjét. Köszönjük néked, Szent Háromság Isten, hogy ezt elgondoltad, azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, atyánk, hogy elküldted a te fiadat. Köszönjük, Jézusunk, hogy eljöttél és elvégezted a megváltást. És köszönjük, Szent Lélek Isten, hogy megvilágosítod előttünk a megváltás titkát, hogy értsük, és magunkra alkalmazhassuk. Hittel, bizalommal a szívünkben. Köszönjük néked, hogy te világosítasz meg minket, Istenünk, önmagunk felől is, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, milyen elveszettek vagyunk magunkba, milyen tehetetlenek vagyunk azért, hogy üdvözüljünk. Látod, hogy milyen sok nyomorúságunk van, és köszönjük, hogy leleplezed előttünk egész kegyelemre szorultságunkat, de azt is, hogy a te szeretett gyermekeid lehetünk, és új életet kezdhetünk. Köszönjük néked, hogy te világosítod meg előttünk az utat, hogy helyes döntéseket tudjunk hozni az életünkben. Látod, hogy mennyire képtelenek vagyunk jó döntéseket hozni a magunk esze szerint. Látod, hányszor futunk más emberek tanácsai, ötletei szerint, a világ divatjai szerint, elvárások szerint. Ó, hányszor rontottunk el dolgokat. Köszönjük, hogy te vagy az, aki bölcsességet tudsz nekünk adni, és jó döntésekre tudsz eljuttatni, hogy magunkat is, másokat is építeni tudjunk magunk körül. Kérünk téged, Urunk, hogy ma is a te világosságod ragyogjon körülöttünk, és a te ígéd világosítsa meg a mi sötét elménket. Add, hogy értsünk, lássunk, dicsőíthessünk és hirdethessünk téged. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünk. Amen. Isten igéjét olvassuk, testvérek, Péter első leveléből, Péter első levelének második részéből az első 10 verset. Péter apostol első levele, második részében az első 10 vers így szól hozzánk. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan te után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek. Az engedetleneknek pedig, a kő, melyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává. Kik engedetlenek lévén megütköztek az ígében, melyre rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk, hogy a kőtemplomokban élő lelki templom, az istenfélő emberekből épülő anyaszent egyház, hordozó és egyesítő, meghatározó alapja egy személy, és az ő műve, tudnélik a názáreti Jézus, illetve az ő halála és feltámadása. Egy kicsit még ezen gondolkozzunk most az igehirdetés első pontjában. Tehát az egyháznak a szegletkövén, sarokkövén. Ebben a most felolvasott igében is így nevezi őt tudnélik Jézust Péter apostol. Azt mondja, hogy akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Itt is ez a szó szerepel, hogy sarokkő, szegletkő. A sarokkő, vagy szegletkő, ugye manapság már nem annyira fontos ez az építészeti elem, de a régi időkben nagyon-nagyon-nagyon fontos volt. Hammurabi idejéből maradtak olyan feljegyzések, illetve emlékek, hogy ha egy boltívet építettek, és mondjuk kicsúszott ez a sarokkő, akkor az egész boltív az szépen összeomlott. Ez egy nagyon fontos kő volt a legősibb építkezési idő, azokban az időkben, amikor hát elég nagy épületeket tudtak már építeni. Mivel egy nagyon fontos eleme volt az alapnak tulajdonképpen, ezért ezt nagyon gondosan igyekeztek kiválasztani, megmunkálni, és nagy értéknek tartották az építőmesterek. Tehát Jézust ehhez az értékes, fontos szegletkőhöz, sarokkőhöz hasonlítja az apostol. Itt Péter apostol. A múlt vasárnap egyébként azt láttuk, hogy Pál az Efézusi levélbe, tehát egy másik apostol, egy másik levelébe is ugyancsak Jézust szegletkőhöz hasonlítja. Sarokkőhöz hasonlítja. Azt vizsgáljuk most, hogy mit mond itt Péter apostol erről a kőről. Azt mondja, hogy ez egy élő kő, élő kő. Nyilván arra utal, hogy Jézus Krisztus egy élő személy. Ugye mindig is élt Jézus, ő nem csak amikor megszületett Mária által erre a földre, akkortól kezdve élt, aztán utána meghalt, és ma már nem él, hanem élt öröktől fogva. Ő az Isten örökkévaló fia, aki Mária által eljött erre a földre, aztán utána visszatért az örökkévalóságba. Él öröktől, mind örökké. Ő élő kő, ma is él Jézus. Élő kő. Int élő személy tölt be, hogy így mondjam, az ő egyházában egy alapvető, minden meghatározó szerepet. Aztán azt is mondja róla az apostol, hogy Istennél választott. Tehát ő Isten által kiválasztott. Úgy adta a Jézust az ő egyházának az alapjaként, mint egy általa kiválasztott szegletkövet. Mintha ő lenne a legfőbb építőmester, már ő is a legfőbb építőmester, ő építi az egyházát ezen a földön, és kiválasztotta Jézust, hogy ő legyen a földi egyházának és az új égen és az új földen lévő egyházának is az alapja, a szegletköve. Ez nagyon fontos, hogy nem emberek kiáltották ki Jézust ilyen fontos személyiségé, nem az egyház később kiáltotta ki Jézust ilyen fontos személyé önmaga számára, hanem Isten maga választotta ki. Az ő örökké való elhatározása és tette azt, hogy Jézus az egyháznak az alapja. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Aztán azt is olvassuk, hogy Péter azt mondja erről az Isten által kiválasztott élő szeméről, aki az egyháznak az alapja, hogy letette őt a Sionba. Ugye, hogy a hatodik versben olvassuk, hogy íme szegletkövet teszek le Sionban. Idézett ez az Ószövetségből, az Ézsaiás könyvéből, ahol Isten mondja ezt, hogy ő letesz egy szegletkövet Sionban, vagyis Jeruzsálembe, Izrael népe körébe, és ő lesz az egyházának az alapja, a fundamentuma, de ez egy, Isten letette őt, oda tette őt az ő népe közé, hogy lássák, hogy hallják, hogy hihessenek benne, hogy követhessék ezt a Jézust. Letette őt, és aztán azt is mondja erről a szegletkőről itt az ige Jézusról, hogy drága, ugye drága szegletkő, az azt jelenti értékes, mindennél nagyobb az értéke. Ahogy már az ókori építőmesterek is, ahogy utaltam is rá, nagy értéknek tartottak egy jó szegletkövet, egy alkalmas szegletkövet, van egy ilyen feljegyzés, hogy értékesebb, mint a zafír. Egy drága kő, a jó szegletkő a fundamentumba ez a meghatározó, hogy ez drága, értékes. Hát itt is azt mondja Jézusról, hogy ez, az Úr Jézus egy értékes, értékes kő. Nagy értéke van, és aztán még egy dolgot mond erről a Jézusról tudnilik, azt mondja itt Péter az apostol, hogy aki hisz abban, meg nem szégyenül. Vagyis Isten azért tette le ezt a drága és általa kiválasztott szegletkövet a földre, hogy így mondjam, a népe körébe, hogy higgyenek benne az emberek, hogy bízzanak benne, hogy ráépüljenek ilyen értelembe. Az egész valójukkal, az egész egzisztenciájukkal Jézus legyen a számukra a legfontosabb valaki. Na most Péter apostol rámutat arra, hogy itt van ez a drága szegletkő, drága alapkő, és egy csomó ember őt megvetette. Ugye azt írja, hogy a zsidó vezetők legnagyobb része, a tanítók, az építők, ezek a zsidó vezetők, akik akkoriban éltek, ezek félrehajították ezt a szegletkövet. Istenről az előbb láttuk, hogy ő választotta ki, ő tette le, azt mondta, jó lesz, kiváló lesz, értékes. Ráépítsetek, hittel benne bízatok, és jöttek a zsidó nép vezetői, akkoriban is mondták, ez nem lesz jó nekünk. Nem jó, alkalmatlan, és félredobták, eldobták, szükségtelennek, értéktelennek minősítették. Semmi ez. És mondja, ez lett ez a kő aztán a botránkozásnak és a megütközésnek a köve lett. Isten nem annak szánta Jézust, hogy megütközzenek benne, hogy megakadjanak benne, az ő személyének ellene álljanak és eldobják maguktól, pont ellenkezőleg szándékozta Isten, de mégis az emberek a nagy része, különösképpen is a zsidó vezetők akkoriban Jézust valóban elvetették. Nem nyugodtak addig, amíg hát el nem intézték. Viszont, és most inkább erre figyelünk, viszont voltak olyanok is, akik valóban hittek Jézusban. Ugye a csodálatos tisztesség néktek, akik hisztek, mondja Péter apostol. Hát ti, akik olvassátok ezeket a sorokat, és mi is, akik hallgatjuk, ha hiszünk, tisztesség nektek. Milyen, azért tette őt Isten oda az orrunk elé, nékünk is, azért hirdeti nekünk az evangéliumba, a Biblia sorain keresztül. Azért hirdeti nekünk Jézust a szószékről. Hogy lássuk ezt a Jézust, hogy ismerjük meg, hogy ő kicsoda, micsoda. Hogy ő az egyháznak az alapja, hogy őt Isten adta, hogy az legyen. Hogy ő értékes, ő mindenkinél és mindennél fontosabb, és bízzunk benne, és egész életünket építsük rá hittel erre a Jézusra. És milyen jó, ha már azt tudjuk mondani, hogy megtörtént. Megtörtént. Nekem Jézus az életemnek, sőt nem csak az én életemnek, hanem tényleg az egyháznak a fundamentuma. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy az Úr valahogy nem csak régen tette le Jézust így az emberek elé, hanem mind a mai napig leteszi. Tehát, hogy mi is eljövünk ide a templomba, vagy a kezünkbe veszük a Bibliát, és valahogy Isten újra meg újra oda teszi elénk ezt a szegletkövet. Hogy építsük reá, mert ő nem csak arra alkalmas, hogy az egész egyháznak a sarokköve, szegletköve legyen, hanem a mi kis nyomorult porszem életünknek is hordozó alapja legyen. Hát azért teszi elénk, hogy eldobjuk, hogy azt mondjuk, hát nekem nem kell Jézus, csak úgy, hát jó, oké, de nem építek rá igazából. Nem ezért teszi oda, hanem azért teszi oda, hogy valóban rábízzuk a hittel önmagunkat, az életünket, a jövőnket, az egész valónkat. Legyen ő a mindent meghatározó, a mindent hordozó a szívünkbe, az életünkbe. Kell szembesítselek ezzel a szegletkővel, vagy sarokkővel benneteket ma is innen a szószékről. És kérdezem is, hogy valójában ugye hittel hogy viszonyultok ez a Jézushoz? Úgy, mint a zsidók, hogy kétszer is mondja róluk, hogy elvetették, megvetették. Vagy úgy, ahogy itt a megszólított keresztjéneknek mondja, hogy elfogadták. Hittek ő benne. Csodálatos dolog aztán a második pontra áttérve, hogy akik Jézus Krisztusban hívőkké lettek, vagyis elhitték, hogy Isten minket ő érette szeret, ő érte megbocsátott, ő érte visszafogadott minket, És akik látják már, hogy Jézusnak egy fölbecsülhetetlen vagy túlbecsülhetetlen szerepe van az ő és Isten kapcsolatukban, akkor azt mondja nekik az apostol, hogy ti már, akik hívők lettetek, ti élő kövek lettetek. Ti már élő kövek vagytok. Ugye nem csak Jézus az élő kő, hanem ti magatok is, mondja az apostol, mint élő kövek épüljetek lelkiházzá. Ti is élő kövekké lettetek. A Jézusban hívőket, testvérek, nem azért nevezi élő köveknek, mert élő emberek, vagy legalább nem csak ezért, hogy ők élő emberek, hanem azért, mert akik Jézusban hisznek, azoknak örök életük van, azoknak isteni életük van, azoknak üdvössége van. Mint üdvösséget nyert emberek, mint igazi, az isteni életben részesült emberek. Ti épüljetek egy lelki házzá. Egyébként nagyon érdekes ez a kifejezés, valaki mondta, hogy járt Arábiába valahol, és ment az egy helyi emberrel, ment az úton, és voltak mindenféle ilyen sziklák az út szélén, és mondja az arab neki, hogy hát ezek itt a holdkövek, ezek a holdkövek, és tudod, vannak élő kövek. És hogy értitek ti ezt, kérdezi az európai ember az arabtól? Hát azt mondja úgy, hogy ezek a kövek, amíg itt vannak, és nem voltak mester kezébe, addig holdkövek. De mihelyst egy mester kezébe kerülnek, és megmunkálja őket, onnantól kezdve élőköveknek nevezzük őket. Mert onnantól kezdve ezek élnek. És hogyha ezekből az élőkövekből, vagyis a mester által megmunkált kövekből építünk egy házat, és az a ház valamiért összedől, akkor a többi köveket nem lehet egy újabb építkezésnél általában felhasználni, de ezeket az élőköveket, ezeket föl lehet használni. Ez egy ilyen arab dolog, de valószínűleg ott bujkál a bibliai nyelvezet mögött is ez a dolog. Tehát mert így lehetnek emberek is tulajdonképpen élőkövek, hogy az Úr már a kezébe vette őket, és ők már élnek, örök életük van, üdvösségük van. És ezeknek az élőköveknek mondja az apostol, hogy épüljetek fel lelki házzá, vagyis egy olyan emberi közösségi, amely élő emberekből álló közösség, és amelyben a lélek, azt tudnélik, a szent lélek lakozik. Lelkiháza, lélekházává épüljetek föl. Nyilvánvaló, hogy itt Péter apostol megint a templomról beszél. A lelkiház, az a ház, amiben Isten lelke van, az egy templom tulajdonképpen. Ti akiknek írom ezt a levelet, mondja az apostol, ti, akik elszélettetek Pontuszban, Galáciába, Kappadókiába, Ázsiába, Bitíniába, különböző tartományokba, mert nekik írja ezt a levelet az apostol, ti egyesüljetek egy szent lélekkel teljes emberi közösségé, egy templommá, ahol egy lelki templommá, egy nem kőépületé, hanem lelki közösségé, ahol a szent lélek az íge van jelen. Egy nagyon szép dolog ez, nagyon szép kép ez, amiről már beszéltünk eddig is, de most újra egy kicsit beszélünk, mert meg kell értenünk, testvérek, hogy Istennek a kinyilvánított terve az, hogy akik Jézusba hívők életek, azok ne egymagukba éljenek valahol, ne ilyen magányos Robinson keresztjének legyenek, hanem összeépüljenek közösségé. Mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a keresztény közösségnek a tagjává legyenek, hogy beépüljenek a közösségbe. Vannak keresztények, testvérek, akik ezt az isteni akaratot, vagy isteni parancsot nem hajlandók ugye komolyan venni. Tehát ők azt hiszik, mert azt hiszik valahol, hogy ők lehetnek úgyis keresztények, hogy nem tartoznak egy hívő közösséghez sehol. Ilyen magányos, hívő emberek Jézusban hisznek, a megváltójuknak vallják, uruknak vallják, imádkoznak hozzá, olvassák az ígét, de nincs lelki közösségük más hozzájuk hasonszőrű hívő emberekkel. Nem érzik, hogy ez fontos lenne, pedig Isten azt mondja itt az ígében, hogy épüljetek fel lelki házzá, egy adott helyen is. Vagyis tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy egy adott helyen, abba a közösségbe, amit ott létesítettem, ti beépüljetek. Élő, hitre jutott emberként. Azt testvérek, valahogy a hívő embernek meg kell harcolnia magába, és tudatosítani kell magamba, hogy ez az Istennek a rám vonatkozó akarata. Nem egy isteni ajánlat, egy opció, hogy esetleg, hát ha úgy gondolod, akkor épüljél be valami lelki közösségbe, hanem egy kifejezett isteni akarat. Én építem, mondja Isten nekünk a világban az én népemet, az én egyházamat. Emberekből építem, akik hisznek Jézusban, akik követni akarják Jézust. Téged is hitre juttattalak. és be akarlak tenni, és már be is tettelek tulajdonképpen ebbe az épületbe, de te is tegyél meg mindent azért, hogy a körülötted élő hívő testvéreidhez te csatlakozzál. Fizikailag csatlakozzál, nem csak lelkileg csatlakozzál, fizikailag is csatlakozzál hozzájuk. Legyen időd, legyen erőd elmenni, részt venni, ott lenni a lelki közösségben, a hívők közösségébe. Hiszen egyszer majd úgyis együtt leszel a mennybe velük. A mennybe együtt leszünk mindenki, aki hisz Jézusba. Nem csak úgy lelkileg leszünk együtt, hanem fizikálisan is együtt leszünk az új égen és az új földön. Ott fogunk lakni. Találkozni fogunk egymással, ugye látni fogjuk egymást. Örvendezni fogunk. Egy közös tevékenységeink lesznek. Itt a földön el kell kezdeni ezt a dolgot. Ez az Istennek a kifejezett akarata, hogy ti magatok, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Azt hiszem talán, hogy azért olyan nehéz ezt nekünk fölfogni, vagy megérteni, testvérek, mert egy ilyen tisztára individuális világba élünk, és mi magunk is individualista emberek vagyunk. Vagyis, hogy én vagyok egyedül. Azt, ha megtérek, hogy így mondjam Istenhez, akkor is én tértem meg, és akkor én nekem van most már Istenem, meg van megváltóm, és akkor én úgy ott vagyok. És nem igénylem a többi embereknek a társaságát. Nem érdekelnek tulajdonképpen a többiek. Értitek, hogy valahogy egy ilyen szellemiség van az egész világban. És valahogy ez ránk nyomja a bélyegét, nem tudjuk kivonni magunkat ennek a hatása alól. Megfertőzött minket ez. És amikor nem vagyunk hívők, akkor olyan természetes ez. Nincs közösségünk. Nincs közösségünk. Sokszor a férjeknek, a feleségeknek, a családtagoknak sincs közössége. Az igazi szeretet közösség, békesség közösség egymással. De amikor valaki hívővé lesz, onnantól megváltoznak azért ezek a családi, legalább a családi viszonyok. De még az nem jelenti azt, hogy a hívő közösségében, az egyház közösségében, ahol az ember voltak éppen idegenekkel kellene, hogy kapcsolatokat kialakítson, hát valahogy, hogy itt nem igénylem valahogy, nem érdekel. De értitek, hogy ez valami nagyon, ez egy fertőzés, ez egy rossz gondolkozás, ezen Isten változtatni akar. A bűn az, amit látjuk a Bibliában, hogy a bűn az teljesen szétrombolja az emberi közösséget. Amikor Ádám és Éva Isten kezéből kikerültek, teljes harmóniában voltak. Megjött a bűn, elkezdtek veszekedni. Fölszámolódik az emberi közösség. A családjukba már ott megölte az egyik a másikat. És onnantól kezdve az egész emberiség története ez a közösség nélküliségnek a jegyébe zajlik, nincs közösség az emberek között. Megpróbálnak hol ezzel, hol azzal, hol amazzal valahogy létrehozni, valami ideig való felszínes közösséget lehet is létrehozni, amely sportstadionban, amikor ott játszik a Barcelona a Real Madriddal, akkor van egy közösség, de az nem egy igazi közösség, az csak egy látszat közösség. És az előtt nem volt, és az után se lesz. És egy ideológia is bizonyos értelemben, ugye láttuk ezt mondjuk, hogy nem magyar példát mondjunk, hogy Moszkvába ugye, a marxizmus is képes volt bizonyos közösséget létrehozni, de aztán, amikor mégis odáig fajult a dolog, akkor Sztálin a leghűségesebb embereit is simán elintéztette. És ez másutt is így volt. Ez ma is így van, testvérek. Nincs köze. A bűn az Isten nélküliségben élő emberek nem képesek egymással valódi közösséget létrehozni. Amikor jön az Isten, megbocsát nekünk a Krisztus érdemére és visszafogat, onnantól kezdve ő elkezdi helyreállítani az emberi közösséget. Nem csak egy embert, a közösséget. Egy embert is helyreállít, de az emberi közösséget is. És ezt a közösséget az ő egyházának a keretében, egy adott helyi gyülekezet keretében, akár itt is akarja felépíteni, és építi is. Csak kérdés, hogy mi ebbe belesimulunk, ebbe az isteni akaratba, hogy akkor én is jövök, és ott vagyok. És nem csak én passzívan, mert itt a templomban is együtt vagyunk, de itt egy kicsit azért olyan passzívan vagyunk jelen, mert csak a testvérek ülnek, hallgatnak, bár az is egy elég nehéz dolog engem hallgatni, de én meg beszélek, ugye. De ez még önmagában nem közösség köztünk is, mert azért csak együtt imádkozunk, meg együtt éneklünk, de azért a közösség ennél még többet is hordoz. Milyen jó volt akár a múlt héten is, amikor együtt dolgozunk. Ugye van aki testvérek egy fűszálat nem tesz keresztbe a munka területén például. De és van, aki meg dolgozik. És milyen jó együtt dolgozni? Együtt munkálkodni. Beszélgetünk közben, ugyan egy cél fűt minket, vagy egy Istenért dolgozunk, az ő munkájába állunk. Ez milyen szép dolog. Persze nem kell mindenkinek fizikailag dolgozni, van, akinek más kell csinálni, de értsük ezt, és legyen ez fontos, testvérek, hogy Isten itt Újszegeden is az ő híveiből, akik élő kövek életek, egy közösséget akar építeni. És ez magától nem fog menni, hanem ezért nekünk is valamit tenni kell. És erre időt kell szánnunk, energiát kell szánnunk, odafigyelni kell, és le kell győzni ezt a velünk született, meg belénk ültetett, meg minket átjáró individualizmusunkat. Hogy én és a többi ember nem érdekel. Élő kövek vagyunk, testvérek, és hát egyéb dolgokat is le kell küzdeni, mert elég sok akadályozó tényező van még. Ugye hát például itt vagyunk, ha már hívő emberek vagyunk, ugye azért, hogy is van ez a dolog, hogy azért nem lettünk tökéletesek, ugye? Tehát nem lettünk ilyen abszolút szentek, hanem van bennünk egy csomó bűnre való készség, és egy csomó vétket is végrehajtunk. És sokszor egymás ellen is hajtjuk végre ezeket a vétkeket magában a közösségbe. Ugye nem figyelünk oda a másikra, mert magunkkal vagyunk elfoglalva, nem köszönünk neki, vagy szól hozzánk, nem halljuk meg, elfordítjuk a fejünket, még egyszer szól, akkor se. Valaki unszimpatikus nekünk, nem akarunk vele beszélni, nem akarunk vele tárgyalni. Nem érdekel, amiket mond a másik, legyingetünk magunkba, hiába mond valamit, nem érdekel, hallgasson már el, fogja be a száját, mit beszél már. És ezek, testvérek, tehát ami testi, úgy mondjuk, hogy a test a lélek ellen tusakodik, tehát ami testi, bűnös természetünkben sokszor vannak olyan dolgok, amik hát nagyon meg tudják nehezíteni egy közösségnek a felépülését. Tehát ezt már családban is tapasztaljuk, ugye? Hát még egy gyülekezetben mennyire lehet tapasztalni, testvérek. A gyülekezetben ez az együvé épülés, ez hát nehéz, hogy nem vagyunk, mert nem vagyunk hibátlanok, tökéletesek. És nem tudjuk mindig úgy szeretni egymást, meg olyan türelmesnek lenni egymásra, meg úgy megbocsátani, meg úgy megalázkodni egymással, ahogy kívánatos volna. Az embernek, testvérek, a hívő embernek tudatosítani kell magába, én nem vagyok egy tökéletes ember, és szüntelen kegyelemre szorulok. Kegyelemre szoruló ember vagyok, és kell megbocsásson nekem az Úr, mert sokszor a gyülekezetben is vétkezem a többiek ellen. És kell, ha megsértek valakit, kell bocsánatot kérnem tőle, kell megbocsátanom, ha tőlem valaki bocsánatot kér, kell kezet fognom vele, vagy átölelnem, mert nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy mi egymással feszült viszonyba legyünk. Mi nekünk egymást szeretni kell, és mert egy szerető atyának a szeretett gyermekei vagyunk mindnyáján, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy mi nem szeretjük egymást, mikor ő szeret minket. És az a szeretet, testvérek, nem egy ilyen puszta érzés vagy hangulat, hanem, hogy olvassuk ugye az 1 Korintus 13-ban, az egy gyakorlati módon megnyilvánuló magatartás. És most nem akarom azt az egész himnuszt elmondani, a szeretet himnuszát, de olvassátok el, hogy így szeretni egymást nem tudjuk, csak akkor, ha az Úr az ő kegyelmével táplál minket újra meg újra, megtisztogat minket, emlékeztetjük magunkat, hogy mi az ő szeretetéből élő emberek vagyunk. És egymást is szeretnünk kell, gyakorlati módon. Meg kell tanulni, testvérek, azt, hogy például... Nem az a feladatunk egy gyülekezetben, hogy a másik embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra formáljunk. Mindig látom ezt, testvérek, és nem most, hogy közöttetek vagy nem közöttetek, mindegy, de sokszor a hívő emberek között látom ezt, hogy valaki a fejbe vesz valamit, még csak nem is olyan biblikus dolog, hanem valami az életből, hogy ő valamit úgy jónak lát, és akkor azt várja el, hogy a többi hívő körülötte ugyanúgy, ugyanazt, ugyanakkor, ahogy ő azt mondja. És ha nem, akkor megsértődik. És állandóan revolverezi a többieket, és próbálja őket rávenni arra, hogy így viselkedjél, vagy úgy viselkedjél, vagy ne ezt mondjad meg, ne azt mondjad meg, ne ezt vedd föl meg, ne oda menjél meg, hogy lépsz. Testvérek, álljunk már meg, ugye. Hát... Nem azért vagyunk a gyülekezetben, hogy egymás képére, vagy magunk képére alakítsuk a másikat, hanem azért vagyunk a közösségben, hogy Jézushoz igazodjunk mindnyájan. És ebbe segítsünk esetleg a másiknak, türelemmel és szeretettel. És ha ő világosan mond valamit az igébe, akkor szólni kell egymásnak. Hogy te figyelj, eltértél, vagy hit kérdésbe, vagy erkölcsi kérdésbe, térjél már vissza az igéhez. Az igének, az Úr Jézusnak engedjél. Hozzáigazodjál. De nem én hozzám. Nem én vagyok az egyháznak a fundamentuma. Jézus a sarokkő. Hozzá kell igazodni mindnyájunknak. Ebből tudjuk, testvérek, a családjainkból is, hogy mennyi probléma, mennyi baj van, hogy állandóan jön egy férj, vagy egy feleség, vagy egy gyerek, aki azt akarja, hogy mindenki olyan legyen, mint ahogy ezt ő kigondolta. És azt csinálja, és úgy csinálja, és akkor csinálja, és beszólunk egymásnak állandóan. És mindig veszekedés van az egészből. Hát nem az a családban is az egység alapja, hogy egy férj az Úrra néz, és a feleség is, és az Úr a közös pont, akihez igazodnak, nem én. Akkor békesség lesz. Aztán nagyon fontos itt, testvérek, ebbe a lelki házá épülésbe az is, hogy ugye van egy ilyen tanítás a Bibliának, hogy karizmákról szóló tanítás, lelki ajándékok. Egy hívő ember kap az Úrtól valami speciális képességet, valami speciális feladatot, amit a közösségben neki el kell végeznie. Nekem ez a szolgálat, mondjuk egy többek között az ige hirdetés. Nekem ezt el kell végezni. Milyen lenne, jönnek a testvérek templomból, aztán meg én is ott leülök valahova, vagy elutazok valahova, vagy nem tudom, most elmarad az Isten tisztelet. Hát nekem szolgálnom kell nektek. És a ti részletekről meg ezt el kell fogadni. Ha tetszik, ha nem. Ez van. Ezt kell szeretni. Tehát de ez mindenkire igaz, aki az Úr Jézusnak a követője lett. Neked is van, neki is van karizmája, el kell tudni fogadni egymástól a szolgálatot. És a lelki házávaló épülés az úgy megy, hogy én szolgálok a másiknak, és elfogadom, hogy a másik is szolgáljon nekem. Kölcsönösen szolgálunk egymásnak, szeretetben, ahogy a szeretet himnusz leírja. És akkor épül a ház. Hogyha nem szolgálunk, ha hagyjuk, hát csinálja az, és akkor én nem csinálok semmit. Pedig én is hívő vagyok, nekem is volna ott valami feladatom, de nem csinálom. Akkor hogy épülünk egyé, egy házzá, egy gyülekezetté? Tehát testvérek, nagyon, nagyon fontos dolog ez, amit itt az apostol a második pontban, amit ki gondoltam, a szívünkre helyez, hogy nem csak ugye, hogy van egy szikla, szilárd fundamentumunk, sarokkövünk Jézus, az élőkő, hanem ugye ráépül Isten akaratából egy hatalmas emberi közösség, aminek mi is vagyunk egy része. És azt mondja az apostol, hogy igenis, akkor ti is, mint hívő emberek, élőkövek vagytok, épüljetek. Tusakodjatok önmagatok bűnös természete ellen, és győzzétek le magatokat, mert legyőzhetitek, tehetitek a jót egymás között, kaptatok karizmákat. Tusakodjatok, és szolgáljatok egymásnak, és fogadjátok el az egymástól való szolgálatot. És közben a szeretet legyen bennetek, az a gyakorlati szeretet egymás iránt. És akkor, ha ezek vannak, akkor épül ez a lelki ház, nem egyik pillanatról a másikra, de épül, halad előre, majd elkészül. Nos, a harmadik pontra áttérve, az egyház küldetés, azt a címet adtam neki. Tehát nem csak az egyház alapjáról és építő köveiről, hanem az egyház küldetéséről is szeretnék még pár mondatot mondani. Ugye az élő kőre, Jézusra ráépülnek az élő kövek, és épül az egyház, a közösség, a lelki ház, amelyben a Szentlélek jelen van. De ez, testvérek, nem öncél. A gyülekezet, az egyház nem önmagáért van, ott az igéből ezt látjuk, hanem azért két ok miatt van. Az egyik, azt mondja az apostol, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek az Istennek. Ebben a házban először is Isten tiszteletnek kell folynia. Tehát ebben a lelki házban, az egyházban Isten tiszteletének kell folynia. És az Isten tisztelete, testvérek, az egy igen összetett dolog, itt nem is tudunk ennek minden részleteibe belemenni, de mégis ilyen elemei vannak, hogy imádság például. Az imádság háza kell, hogy legyen az Isten népe. Imádkoznunk kell ebben a közösségben. Ima közösségbe kell legyünk egymással. Vagy ige közösségben kell lennünk. Meg kell hallgatnunk, amit az Úr mond, mert ez is az Úr tiszteletének a része, hogy meghallgatjuk, amit mond nekünk. Nem csak mi mondjuk el az imádságban neki, amit mi szeretnénk, hanem azt is meghallgatjuk, hogy ő mit mond nekünk. Aztán az, hogy szolgálunk egymásnak. Ez is az Isten tiszteletnek tulajdonképpen egy része, mert megbecsüljük az Urat azzal, hogy ha azt mondta nekünk, hogy szolgáljunk egymásnak szeretetbe, akkor szolgálunk egymásnak. Ez is Isten tisztelet. Egy tiszta, ige szerint való Isten tiszteletnek kell folynia a közösségbe. Értitek, hogy itt a centrumban nem valami más áll, mi nem szociális, jótékonysági intézményként kell, hogy létezzünk a világba. Nem szegény gondozó szervezet, nem öreg gondozó szervezet, nem tudom én micsoda, hanem elsősorban is Isten tiszteletében kell együtt gyakorolni magunkat. A másik dolog, testvérek, amit mond az apostol, hogy, és erre szeretném most a hangsúlyt tenni, hogy ennek az egyháznak, a lelki épületnek a küldetése, hogy, 9. versbe, hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. Hirdessétek az Úr dolgait. Ex agello, mondja a görög, az azt jelenti, hogy ki kiáltani. Hangos szóval közhírréteni, bele kiáltani a világba. Mi csodát? Annak a hatalmas dolgait, aki titeket elhívott a sötétségből a világosságra. Vagyis Istennek a dolgairól kell nekünk a világba beszélni. Ez az egyháznak, testvérek, a küldetés ebbe a világba. Nem csak az, hogy mi itt összegyűjünk, és tiszteljük Istent úgy, ahogy ő akarja, hanem utána meghirdessük őt a környezetünkbe, Szegeden, meg mit tudom én, hol vagyunk. Ez megint egy ilyen magától értetődő dolognak tűnik, testvérek, de az a gyanúm, hogy sokszor nem az. Nem az. Nem tudom, hogy mindenki gondolkozzon el saját magán, hogy én mennyire művelem ezt a dolgot. Mennyire hirdetem én annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő világosságára hívott el? Aki a pokolból, a kárhozatból az örök életre, az üdvösségre mentett meg engem? Mennyire használom én ki a lehetőségeket? A szomszédaim között, a munkatársaim között, a nem tudom, akik közé éppen elvezet az Úr. Mennyire használom én ki az internetet, mennyire használom ki az interjúkat, a műsorokat, a különböző újságokat, arra, hogy hirdessem, hogy az Isten milyen hatalmas, milyen szerető, milyen igazságos, milyen szent, mit teszek ennek érdekében én? Csak elmegyek a templomba, és ott tisztelem Istent, vagy kimegyek onnan, és hirdetem annak hatalmas dolgait, mert hatalmas dolgok ezek, nagy dolgok, lenyűgöző dolgok, ahogy mondja az apostol. Ez az egyháznak, testvérek, ez a missziói, vagy evangelizációs küldetése van. Értitek, hogy nem csak itt valahogy a lelkünkbe kell valami megvilágosodásnak történni, nekem is szükségem volt rá, azért tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, de a Szentléleknek semmi nem lehetetlen, hogy megvilágosítja előttünk, hogy itt van Jézus, tessék, jön Isten, megvilágosít, hogy ő épít egy hatalmas egyházat, egy nagy közösséget ebbe a világba, és abban én is benne vagyok, sőt, bele kell épülnöm, és meg kell tennem mindent annak érdekében, hogy ott elvégezzem az én feladatomat. És meg kell, hogy világosodjon előttem, hogy ebbe az egyházba, ebbe a közösségbe az elsődleges, a hangsúlyos feladat az Isten tisztelete. De az is meg kell, hogy világosodjon, hogy nekem van egy küldetésem a világba, a gyülekezetünknek van ez a küldetése, hogy hirdessük az Úr dolgait, a kegyelmet, az evangéliumot, Jézust. Mindegy most, hogy mondjuk, vagy hogy értjük. Az ígét hirdessük. Hogyha testvérek, nem folyik köztünk Isten tisztelet, meg nincs missziónk a világ felé, akkor bezárhatjuk a bótot. Akkor azt mondom, bezárhat. Be fogunk penészedni, be fogunk poshadni, tönkre megyünk. Semmivé leszünk. Lesz egy szép templom, de üres lesz. Még akkor is, ha emberek lesznek benne, akkor is üres lesz. Egy kőtemplom akkor valami, hogyha benne összegyűlik az Isten hívő nép, Isten tisztelni, úgy, ahogy ő mondja, és az evangéliumot hirdetni az embereknek, a világba. Bárcsak ezekben a dolgokban még jobban, még elmélyültebben tudnánk gyakorolni magunkat. Kedves testvérek, közben talán valaki rosszul lett. Doktor úr megnézi. szolgálunk egymásnak. Ilyen módon is. Segítsen bennünket, ami Urunk testvérek, hogy ha már látjuk az élőkövet, akkor, és ráépültünk hittel, akkor utána épüljünk fel mi is együtt, egymás mellett, egymásnak szolgálva, lelkiházzá ebben a közösségben. Egy nagyon nagy program, nagyszerű program. És utána ebben a közösségben legyen az egy fontos dolog, itt az Isten tisztelete miatt jövünk össze. Neki éneklünk, neki hozzá imádkozunk, őt hallgatjuk, meg vele foglalkozunk. Kicsiktől kezdve nagyokig. Mindenki, ez a lényeg. És azért van ez az egész, hogy utána menjünk, és hirdessük annak hatalmas dolgait, aki elhívott minket. Segítsen ebben minket, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Istenünk, hogy te nem csak külső templomot építesz, hanem a külső templomban, a kőtemplomban belső templomot is áldunk azért, mert ennek a belső templomnak, az emberekből épülő közösségnek van egy sziklaszilárd alapja a te akaratodból, és az Jézus, a meghalt és feltámadott Urunk. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy rád építhetjük életünket, hitünkkel, és odaadhatjuk neked magunkat, hogy te légy a minden meghatározó szereplője a mi szívünknek, a mi egész életünknek. És köszönjük néked, hogyha ez megtörtént, akkor élő kövekké válunk, akikből épül ez az egyház, ez a gyülekezet is. Segíts, Urunk, bennünket is, hogy mi is felfedezzük ezt a csodát ebben a világban, és az, hogy mi nem magányos embereknek hívattunk el, hanem arra, hogy egy közösségbe éljünk, ahol szerethetünk másokat, ahol minket is szeretnek, ahol az igazság köt össze bennünket, az igazság hite kovácsol egybe minket. Segíts bennünket, Urunk, hogy felfedezzük ezt a titkot, hogy te építed az egyházadat, és nekünk is itt kell lenni, és tennünk kell valamit a te akaratod szerint, hogy beépüljünk a közösségbe, a te közösségedbe. És köszönjük néked, hogy ebben a közösségben már eddig is folyhatott a te tiszteleted, és kérünk, segíts minket, hogy kimenve innen nem maradjunk néma ebek, hanem hirdessük annak hatalmas dolgait, aki elhívott minket, hogy az övé legyünk. Hogy ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Kérünk, segíts, hogy megnyíljon a szánk, és legyünk jobb, hűségesebb, odaszántabb tanúid ebben a mostani istentelen világban. Kérünk téged arra, hogy segítsd a mi gyülekezetünket, hogy ilyen szerinted való közösségé formálódjon. Imádkozunk azért, hogy áld meg betegeinket, gyengélkedőinket. Imádkozunk azért, hogy áld meg a gyerekeket, a fiatalokat. Kérünk téged a gyülekezeti programjainkért, az angol táborért, a gyerektáborért, az ifjúsági táborért, a gyülekezeti hetünkért a nyáron. Kérünk, hordozzad azokat, akik szabadságra mennek, vagy már ott is vannak, vagy ide jönnek közénk. Kérünk, hogy te újíts meg, te üdíts fel bennünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat, és külön szeretnénk hálát adni néked azért, hogy az elmúlt vasárnap is köztünk voltál, megáldottál minket. Minden szépen sikerült. Hadd jöjjünk most hozzád, és hadd adjunk hálát mindenért. A lelkiekért, a testiekért, az emberi közösségért, a jelenlévőkért, mindazért, ami helyesen hangzott el köztünk. Köszönjük néked, hogy velünk voltál, és kérünk, áld meg a mi gyülekezetünket a továbbiakba is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is, testvérek, szeretnék köszönetet mondani a testvéreknek mindazért, amit a múlt vasárnap tapasztalhattunk. Köszönjük a hölgyeknek azt a sok finomságot, amit sütöttek, amit fúrtak, faragtak, kenegettek itt a nagy munka volt a szeretett vendégséggel kapcsolatban. Hihetetlen jó sikerült, hála Istennek, és köszönjük a hölgyeknek, köszönjük azoknak, akik pénzadományjal segítették a dolgok megszervezését, létrejövetelét, köszönjük a férfi testvéreknek azokat a munkákat, amiket el tudtak végezni, és hát hála Istennek, hogy így összetudtunk ebbe is fogni, és úgy az a benyomásom, hogy a visszajelzésekből is, hogy mindenki hogy jónak érezte, és szépnek érezte ezt a mi ünnepünket, hála legyen érte Istennek. Még egyszer tehát köszönöm minnyájunknak, hogy ebbe így részt tudtunk venni, és legyen áldott érte az Úr. Testvérek, hirdetem azt, hogy előttünk vannak különböző tennivalók, melyekre adakozást kell hirdetnem. Lesz gyerektáborunk, és most különösen azt beszéltük a pénztárossal, hogy aki esetleg tudja támogatni a gyerektábornak a résztvevőit, az erre a célra adhat valami támogatást. Illetve van egy másik dolog, itt amikor az angol tábor lesz a jövő héten, akkor itt a konyhába, az alsó konyhába, hát nagy munka folyik majd megint, és már most is a templom szentelés kapcsán, meg tavaly is különösebben érződött, hogy nagyon nehéz ott a konyhába dolgozni, mert nagyon meleg van. És nagyon fölmelegszik ez a kis sarok épület, és ezért oda betetettünk klímaberendezést múlt héten, hogy ottan kényelmesebben tudjanak dolgozni, akik ott dolgoznak, meg ott laknak is egyébként, ugye most is jönnek az írországiak, és borzasztó meleg van a tetőtérben, meg kellett oldanunk ezt a hűtést ott abban a részbe. Ha valaki esetleg erre tud adni valamit, ezt is szeretettel fogadjuk. Tehát ez a két dolog, a gyerektábor és a klíma, hogyha valaki adakozni szeretne akkor, vagy tud, vagy szívesen teszi ezt, akkor ezt elfogadjuk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ugye készült itt erről a múlt vasárnapi templomszentelésről egy tévéfelvétel, amit jövő vasárnap fognak leadni, mint most kiderítettem. Jövő vasárnap délelőtt 10:30 körül van talán a Dunán vagy az M1-esen valami vallási műsor, és ott fogják ezt leadni. Tehát aki meg akarja nézni, jövő vasárnap megnézheti majd. Hirdetem azt, hogy a jövő héten angol táborunk lesz, nem lesz egyéb gyülekezeti alkalom, tehát bibliaóránk az lesz, de most már a hittanórák, konfirmációórák sem lesznek, tehát a bibliaóra lesz egyedül. Az imaórát is megszüntetjük, most a nyári időszakban ez már nem szokott lenni, csak szeptemberben indítjuk újra. Tehát jövő héten csak bibliaóra lesz, de egyébként már folyik az angol tábor. Hirdetem a testvéreknek, hogy lesz ifjúsági hetünk augusztus elején, lehet rá jelentkezni. Kitettem oda bentre az óra alá a régi konyhánkba egy jelentkezési lapot, ott lehet feliratkozni azoknak a fiataloknak, akik akarnak jönni. Mellette van egy másik jelentkezési lap, mert lesz augusztus 17-től 21-ig gyülekezeti táborunk is, Balatonfűzfőn, azon a helyen, ahol már voltunk. Hasonló feltételekkel, mint tavaly, 2000 forint volt azt hiszem egy felnőttnek a szállásdíj, 840 forint volt az étkezés, és akkor valami úti költség volt még. Reggelit, vacsorát mi szoktuk ott megoldani. Ha valaki el akar jönni, akkor ő is iratkozzon föl, mert látnunk kellene azt is. Tehát augusztus 17-től 21-ig az a ív is ott van a régi konyhába. Hirdetem még azt, hogy szezon kezdő kiárusítás lesz az iratterjesztésben, így írta nekem föl Ági, valamennyi kiadvány, ami a polcon van 1000 forint alatt, vagy 1000 forinttal olcsóbban kapható a készlet erejéig, érdemes körülnézni, megnézni és megvenni. Nézzék meg a testvérek az iratterjesztést majd, hogy Ági mit készített. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.